A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Drága testvéreim, az imént felolvasott részből, Lukács evangéliuma 9. részéből, a 12. versből olvasom Isten igét. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. Isten igéje, melynek alapján bizonságot kívánok tenni a testvérek között Isten szent lelke segítségül hívásával. Lukács evangéliuma 9. részének 12. verse első felében így olvasom. Amikor a nap már hanyatlani kezdett. Kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Az Ó és az Új Szövetségi részben egy-egy olyan történetről hallottunk, ami egy egész nagy embertömeget mozdított meg. Embertömegeket bizonyos esemény miatt. Embertömegeket, akik bőjtel kapcsolatos esemény miatt voltak együtt. Az egyik egy tudatos alkalom volt, a másik pedig nem volt tudatos, csak később derült ki, hogy az. Mármint, hogy bőjtel kapcsolatos. Sokszor vannak események, történések, amikor egy egész embercsoportot mozdítanak meg. Imakelének a könyvét olvasom, aki a 94-es ruandai tömegmészárlásnak az eseményeit írja le, az ő szemszögéből bizonyságát írja le, a sok szenvedést, amit átélt, és azt a mély Istennel való kapcsolatot, amit szintén átélt 6 héten keresztül egy icipici fürdőszobában, heted magával. Ott is egy egész nagy embertömeg mozdult meg. De az egy nagyon fájdalmas megmozdulás volt. A tömegmészárlás miatt. Amikor egy kormány úgy döntött, hogy valakiknek nincs többé helye közöttük, egy népcsoportnak. És képesek voltak befolyásolni az egész ország népét, a hutukat, hogy a tuszikat kiírtsák. Aztán most is átélünk egy ilyen hasonló dolgot, mármint hogy tömegek megmozdítását. Ma reggel egy imatársamtól hallottam, illetve olvastam a hírt, ő írta. Olaszországban a koronavírus miatt bezárták a katolikus templomokat, nincs szentmise. 80 plébános ellen, pap ellen pedig eljárást indítottak, mert úgy döntöttek, hogy mégis megtartják a szentmisét, és mégis nyitva tartják a templomok ajtajait. Hírek, események, amik megmozdítanak egész embertömegeket. De itt ebben a két történetben, Eszter könyvének a történetében és Lukács evangéliumában is egészen más dolgok miatt mozdultak meg embertömegek, sokaság. Szeretnék erről bizonyságot tenni. Nézzük, hogy mi történt Eszterben, Eszter könyvében. Egy hírt hallanak. Nem álhír, nem pletyka, egy valós hír, hogy Hámán, aki a király jobb keze, embere, úgy dönt, hogy kiírtja a zsidókat, nincs többé helyük. És ezt a hírt meghalva az egész nép megretten, megijed, zsákruhába öltözik és elkezd böjtölni. Majd hírt adnak Eszter, a királyné unokatestvére, Márdokeus vagy Márdokáj, más fordítás szerint által, és így Eszter azt mondja, hogy rendben van, akkor kezdjünk el böjtölni. 3 napig sem éjjel, sem nappal senki ne egyen és ne igyon. Együtt imádkozunk, és 3. nap múlva bemegyek a király elé. Az életével játszott, mert akkor nem úgy volt, hogy jöttek-mentek az emberek. Ha király hívta, mehetett, ha nem hívta, nem mehetett. Az életével játszott szó szerint. Egy félelmet keltő hír. Egy rettenetes hír, ami arra vonatkozik, hogy meg kell halnia Isten népének. A megrettenést és a megijedést, ezt ismerjük, a félelmet is ismerjük, mindnyájan testvérek. Ez az Isten gyermekei számára is ismerős. De a pánik, hogy egy félelem, egy megrettenés, egy megijedés pánikká válik-e? Arról egészen bizonyosan tudjuk, hogy ez nem egy természetes dolog. És az Isten gyermekeinek nem kell ezt átélniük. Eszter könyvében azt látjuk, hogy megijednek, megrettennek, de nincs pánik. És azért nincs, mert megtalálják az Isten gyermekeinként a megoldást. És az a megoldás pedig ez, 3 napig bőjtben leszünk és imádkozunk. A pánik ellen a legáldottabb megoldás. Az ige alapján mondom ezt. Az imádság, a közös imádság és a bőjt. Különben nem tudjuk magunkat sem megmenekíteni a pánik érzéstől, mert halljuk mindenhonnan a híreket, és mindig lesznek hírek. Mindig lesznek hírek. És mindig félelmet keltő hírek lesznek. És persze a fejünket a homokba dughatjuk, de ez nem biztos, hogy ez annyira jó megoldás, sőt, biztos, hogy nem. Isten gyermekeiként meg kell találnunk a megoldásokat. És én egészen biztos vagyok benne, hogy Eszterék a legáldottabb megoldást választották. Ez persze nem azt jelentette, hogy amint kijelentette Eszter, hogy imádkozzunk és bőjtöljünk 3 napig, már el is múlt a félelem a szívükből. Nem. Biztos vagyok benne, hogy jeges félelem szorította össze a szívüket. Biztos vagyok benne, hogy remegett a kezük és a lábuk. De a félelmeiken túlmutatott az a bizonyosság, hogy itt senki más, csak Isten lehet. Az egyedüli menekvés, a megoldás, a megtartás a halál fölött is. Aztán az evangélium példája. 5000 ember, nagy tömeg. Jézus hallgatják. Szomjasak és éhesek. De nem fizikai eledelre. Jézust hallgatják, mennek utána, és azon a helyen reggeltől estig vele vannak. Most nem érdek miatt mentek oda, hogy gyógyítsa meg őket, támassza fel a halottaikat, szabadítsa meg őket megkötözöttségektől. Egyetlen egy kérés nem hangzik el ebben a történetben, hogy Jézus tedd ezt, vagy tedd azt, vagy tedd amazt, ami általában mindig elhangzik, amikor emberek követik Jézust. Csendben vannak. Csak hallgatják Jézust. Csak figyelnek rá. Csak szívják magukban mindazt az áldott drága tanítást, amit Jézus mond. Hogy pontosan mit mond, ezt nem tudjuk, mert nem is ez a lényeg a történet szempontjából. És egész nap ott vannak, vele vannak, a jelenlétében vannak. Nem esznek, nem isznak. Pedig gyermekek is bizonyára voltak. Itt 5000 férfiről van szó, de ugye nem voltak kiválogatva, csak férfiak mehetnek oda. És ez is egyfajta bőjt. Nem tudatos bőjt. Nem hirdette meg nekik senki, hogy ne egyél, ne igyál egész nap. Ez is egyfajta bőjt. Mert a bőjt nem vezeklés, testvérek. A bőjtel nem erőszakolhatunk ki semmit. A bőjt nem teljesítmény. A bőjt egy lehetőség. Drága, áldott, megszentelt lehetőség Istentől. Az Isten arcának a keresésére. Az Isten jelenlétébe való jövetelre. Ha ismerjük a bőjtöt, akkor tudjuk, hogy ez erről szól. És tudjuk, hogy egy csodálatos megtapasztalás. Minden egyes alkalom. Minden egyes nap. Ezek az emberek szomjasak. Szomjasak Isten szavára. Éhesek az Isten igényére. És ha már átélted, testvérem, akkor tudod, hogy tényleg megszűnik a tér és az idő, amikor tényleg az Úr jelenlétében vagy. Eszedbe sem jut, hogy te most éhes vagy szomjas vagy bármiféle más problémád van. mert az Úr jelenlétében, mint palástjába beburkolva, megszűnik mindaz, ami addig annyira fontos. A ruandai tömegmészárlásban ez az Immaculée, aki írja ezt a könyvet, ez az asszony éppen erről ír, és nagyon-nagyon megfog minden egyes szava, úgyhogy ellopkodom a perceket, hogy olvassam ezt a könyvet, mert nagyon fontosnak tartom, nagyon sokat tanulok belőle. És ebben erősít meg, hogy egyszerűen létezhetetlen és lehetetlen, hogy ők ott együtt összeszoroskodva legyenek. De arról ír, hogy egy olyan mély Istennel való kapcsolat alakult ki a szívében, miközben a fal mögött ott volt a elkerített, vagy a szekrény, odatolt szekrény az ajtó mögött, és ott lehetett hallani, hogy újra és újra megjelentek a hútuk, és újra keresték őket, tudták, hogy valahol vannak, és életben vannak. És volt rettegés és félelem. A bőjt lehetőség az Úr jelenlétére. De ehhez szomjasnak kell lenni. Ehhez éhesnek kell lenni. A lelkész testvérem az imádságában, nem tudom pontosan, hogyan fogalmazta meg, de az volt számomra a lényeg a végének, az imádságának a vége, hogy Isten könyörüljön meg rajtunk, hogy ne a dicsőség vágy, a hiúság és hasonlók sértesség legyen az, ami vezetnek bennünket. De én azért azonnal megkérdeztem a lelkemben, nem ez vezet sokszor? Engem nem? Téged? Nem? Ha szomjas vagyok az Isten igéjére, akkor nincs sértettség. Akkor nincs hiúság. Akkor nincs az, hogy ki az, aki szeret engem, és ki az, aki nem. Ki az, aki elismer engem, és ki az, aki nem. Ki az, aki perifériára pakol, és ki az, aki behúz a jelenlétébe, vagy a közösségébe. Akkor nincs. Az Isten jelenlétét, ha vágyom, ha szomjazom, akkor ezek megszűnnek, ezek nem fontosak, ezek nem számítanak. Nagy bőjtben vagyunk. Sokszor elmondjuk, hogy önvizsgálatra való lehetőség, igaz? Sokszor elmondjuk, hogy jellemformálásra való lehetőség, igaz? Ez mind? De én ma azt gondolom, hogy azt a kérdést szeretné Isten feltenni nekünk, hogy szomjasak vagyunk-e az Isten jelenlétére? Vágyunk-e arra, hogy minden pillanatot és minden lehetőséget megragadjunk arra, hogy az ő közelében legyünk? Képesek vagyunk-e félretenni minden sértettséget, megbántottságot, dicsőségvágyat, vagy nem tudom, sok mindent, ami mozgat sokszor bennünket. Félelmet a koronavírustól, vagy nem tudom milyen betegségektől. Testvérek, ezek vannak, és ezek mindig lesznek. Most ez, akkor meg majd máskor, meg más. Másra fogják hívni. Az Isten jelenlétére szomjazva, ezek nem fontosak. Mert az Isten betölt. Azt mondja Mikeás könyvében az ige, hogy mert betölt engem az Isten lelke igazsággal, szeretettel, józansággal. A bőjt önmagam odaadása az Úrnak. Nem számít már, hogy mit akarok. Isten jól tudja, hogy te mit akarsz, hogy mit szeretnél. Isten ismeri a vágyadat, az enyémet is, de ő sokkal többet akar adni, mint azt mi bármikor sejtettük. Ahogy telnek az éveim, és visszatekintek, sokszor visszatekintek, mostanában meg még inkább. És újra elérzékenyedem attól a ténytől, hogy azt látom, hogy az életemben sokkal többet kaptam Istentől, mint bármikor vágytam volna. Sokkal többet. Az ő jelenlétében való megtapasztalások egyszerűen semmisé tették mindazt, ami nekem akkor éppen fontos volt, vagy fontosnak tűnt. A bőjben az Isten arcát találja meg az ember. Ma reggel azt írtam valakinek üzenetben, holnapi napra jára tekintve egy nagyon nehéz napja lesz, hogy valamikor ezt az igét kaptam 18 évesen, vajon megnyugtat-e, ha az én orcám megy veletek? Mózesnek mondja ezt az Úr. Testvérem, téged megnyugtat az Isten arca. Persze nem látjátod fizikailag, de az ő igéjében megjelenik. Megnyugtat. Mert ahol ő van, ott nincs éhség és nincs szomjúság. Ott nincs fájdalom és nincs szenvedés, nincs könny. Ott nincs megbántottság. Ott békesség van. Mert a békesség fejedelmének a jelenlétében vagy. Ott nincs többé kérkedés, gőgösség, de kételkedés sem. Félelem sincs. Mert az ő szeretete kiűzi a félelmet. A bőt önmagam átadása az Úrnak, igen. Miért is? Azért, hogy változás történjen. Neked és nekem, lássuk be, változásra van szükségünk. Időről időre meg kell lássuk, változásra van szükségünk. És ha mi belül változunk, majd változik a környezetünk is. Nem attól fog bármi is megváltozni, hogy várok rá, hogy majd a másik megváltozik, hanem attól, hogy én változtam. Mást projektálok. Mást vetítek ki. És akkor képes Isten változást hozni. Nem csak a környezetembe, de a tág környezetembe is. A gyülekezetünkbe, a városunkba. Hiszem ezt. Hiszem azt, hogy az Isten lelke megmozdul, és képes akár tömegeket megmozdítani. Én hiszem azt, hogy az Isten arca felénk akar fordulni. Én hiszem azt, hogy az Isten arca előttünk akar járni és vezetni akar. Én hiszem azt, hogy van és kell, hogy legyen a szívünkben vágy a változásra. Én hiszem ezt. Ha nem hinném, akkor azt gondolom, hogy a saját életemben is egy csomó mindent tagadnom kellene, hogy ez sincs, és az sem történt meg. Azzal kezdtem, amikor már a nap hanyatlani kezdett. Akkor ugye oda ment a 12 tanítvány, és mondták Jézusnak, hogy engedd el őket, mert hanyatlik a nap. Hamarosan este lesz, és haza kell menniük, bevásárolni, enni, inni. A nap hanyatlani kezdett. Az életünkben is időnként van, hogy a nap hanyatlani kezd. Nem csak az életkorunkat tekintve, de más eseményeket tekintve is. Amikor úgy érzed, hogy az életedben a nap hanyatlani kezd, amikor úgy érzed, hogy félelem szár a szívedre, amikor úgy érzed, hogy reménytelenségben vagy, amikor úgy érzed, hogy elfogyott az örömed, amikor úgy érzed, hogy elfogyott a békességed, a türelmed, akkor imádkozz, és böjtölj, és eljön a változás. És újra felkel a nap, mert meg fogod látni Jézus Krisztust, és be fogja ragyogni az egész életedet. És mind azokban az eseményekben jelen lesz ő, amikben most hiányoznak, amikben nincsenek ott, nincsen ott. Amikor a nap hanyatlani kezd, nézz fel rá. Nézzünk fel rá. Fogjuk meg az ő kezét. Kezdjünk el imádkozni hangosan. Böjtölni hangosan az Úr jelenlétében. és az Úr elhozza az életünkbe az ébredést. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket, és csendben valljuk meg a mi személyes imádságainkat az Úr előtt. Édesatyánk, sokszor volt, hogy a nap hanyatlott az életünkben. Hírt kaptunk egy betegségről, műtét előtt álltunk. Úgy éreztük, hogy lehet, hogy nem lesz holnapunk sem. Elveszítettük az állásunkat, vagy komoly anyagi nehézségeket kellett megtapasztalnunk. Veszélyben volt az életünk, vagy a családunk élete más tekintetben. Eltűnt a szívünkből mindaz, amit tőled kaptunk. Sem öröm, sem békesség nem volt bennünk. Sem reménység. Ó, de sokszor hanyatlott már a nap az életünkben, és de sokszor engedtünk többet a félelemnél. Pánikot éreztünk. És elveszítettük a józanságunkat. És elfelejtettük, hogy hová kell kiáltanunk. Ki az, akihez kiáltanunk kell. Köszönjük neked, Atyánk, hogy a pánik ellen, a változásért, a megújulásért az egyetlen lehetőségünk az imádság és a böjt. A te drága arcod keresése, szomjazás és éhezés a te jelenlétedre. Bocsáss meg, hogy elveszítettük ezt a gyermeki vágyat, hogy szomjazzunk és éhezzünk rád. Bocsáss meg, hogy olyan sok teher van a vállunkon már, meg a szívünkön már, hogy azt sem tudjuk, hogy hol van az a gyermeki, őszinte szív, amely képes rád nézni. És csodálni a te csodádat, a te kezeidnek, karodnak, erős karodnak munkáját. Jöjj a mi gyülekezetünkbe, Atyánk! A személyes életünkbe, a családunkba, a gyülekezetünkbe. Jöjj és add ezt a vágyat, és add ezt a szomjúságot. És kérünk téged, jöjj a mi városunkba. Mozdulj meg, drága Szentlélek, és cselekedj! Mert szükségünk van rád. Atyánk, hadd tegyük a te áldó szent kezeidbe, mint áldott orvos kezeibe a betegeinket, a félelmek között lévőket, az idős testvéreinket. Különösképpen is hadd hozzunk eléd egy asszonytestvért, aki nagyon komoly műtétre vár az elkövetkező héten. Kérünk téged, hogy nyugtasd meg a mi szívünket a te jelenléteddel, a te csendeddel, ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy meghallgatsz, Atyánk. Amen.